A mai témánk az, hogy Isten jó. Igazából a címet kérdésként írtam fel, és a válasz volt az, hogy Isten jó. Na de hát, minek erről beszélni, nem? Hát milyen hívő ember az, aki nem így gondolkodna? Várjuk ki a végét, jó? Márk 10:18-ban, ugye a történetet biztos ismeritek, jön a fiúka Jézushoz, hogy jó mester, mit csináljak? És ez a válasz a Jézusnak, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Maga Jézus azt mondja, hogy Isten jó, és maga Jézus azt mondja, hogy egy Isten. Benne van a Szent Háromságú egysége ebbe az egy mondatba. Teljesen rácsodálkoztam, hogy de szépen fogalmaz. De hogy miért feszegetem ezt a kérdést? Az az igazság, hogy úgy működünk mi emberek, előjeltől mentesen, hogy annyira tudok bízni Istenbe, amennyire megfelelő kép van a szívembe róla. Nagyon érdekes. Igen, egy hete szombaton volt ilyen pásztorkörös elvonulás. Szóba került egy tesó, akit mindenkit ismerünk, és gyökeresen ellentétes vélemények voltak róla. De többenet, hívőről beszélünk, tehát nagyon érdekes volt. Aztán eszembe jutott, hogy de ebben semmi újdonság nincs. A János 7:11-12-13 azt mondja, hogy a zsidók keresték őt az ünnepen, és kérdezgették, hol van ő. És sokat suttogtak róla a sokaságban. Némelyek azt mondták róla, hogy jó, mások viszont azt, hogy nem, sőt félrevezeti a népet. De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. Ami a szívedben van, az nem biztos, hogy nyilvános lesz. Csak úgy halkan súgom. Szóval, milyen Isten a szívedben? Ha jó, akkor jót fogsz tőle várni, és azzal fogsz találkozni. Ha nem, akkor nem ezzel fogsz találkozni. Hiába tudja a fejed, hogy Isten jó. Olvasod a Bibliába, hogy Isten jó. Szóval, hogyha egy haragvó, büntető Isten képe van benned, akkor azt fogod gondolni azokra a dolgokra, amelyek szembe jönnek az életedbe, hogy ez Isten büntetése. Pedig az eszed tudja, hogy Isten jó, csak a szíved érzi másként. De ha megkérdeznénk, hogy milyen Isten, ez egy nagyon nehéz kérdés, megmondom őszintén, mert hogy mindenkinek saját Isten képe van. Tetszik vagy nem tetszik, így működünk. Mert hogy mindazt, amit apaként, a saját apánktól, nagyszülőktől, családban lévő férfi tagokból összeszedtük, plusz amit tanultunk, plusz összerakódik, és keletkezik belőle egy kép. És lehet, hogy két egymás mellett ülő testvérnek, hát nem is hajszálnyit eltérő Isten képe van. Ez önmagában nem baj. És véletlenül sem az a célom, hogy most mindenkinek olyan Isten képe legyen, mint nekem. Nem. Nem ez a cél. Egy célom van, hogy azt vizsgáld meg, hogy a Biblia szerinti Isten kép éle benned. Még egyszer, a Biblia szerinti. Nem az, amit a Biblia szerint kialakítva mondjuk az előző lelkipásztorot hirdetett. Saját legyen az Isten képed. Ugyanis a másik ember átélései és mindenen keresztül te nem fogsz tudni áldást kapni, mert a te szíved nem úgy működik. Tehát a mai délelőtt csak arról szól, hogy csak azt járjuk körül, hogy a Bibliához képest milyen az Isten képünk. A kérdés igazából úgy van, hogy a benned élő Isten kép az a Biblia szerinti mindenható atyának a képe. Ha véletlenül, nem feltételezem, de lehetőségként, ha véletlenül nem az, le lehet cserélni ezt az Istenképet. Nem hívő, tehát külső tudományos emberkék mondják 21 napig, napi 10 perc elmélkedés azon, hogy Isten jól lecseréli a képet a szívedbe. Aki nem hiszi, próbálja ki. Figyeljetek, Ábrahámnak 3 hónap kellett, hogy lecserélje azt, hogy nincs gyermeke Sárától. Miért mondom? 1 Mózes 17:21, amikor azt mondja Isten Ábrahámnak, de szövetségre csak Izsákkal lépek, akit Sára egy esztendő múlva szül neked. Történet az, amikor Isten Ábrahámra változtatja a nevét. Miután 100 éves habsiról volt szó, meg már volt egy fia, gondolom, hogy nem az volt a probléma, hogy nem tudta, hogy hogy kell közel lenni egy hölgyhöz, hanem át kellett programozódni az agyába, ami 3 hónapig tellett, mire megfogant Sára. 3 hónapig azt mondogatta, hogy sok nép atya, kész a reggeli, megfőtt a tojás, sok nép apja, atya, gyere már, csináld ezt, sok nép ezt csinál, és átment. Tehát át lehet állítani a szívedet. Jézus, amikor itt élt a Földön, az egyik küldetése az volt, hogy bemutassa az atyát. Máté 11:27-ben azt olvassuk, az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. És az sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Magyarul Jézus küldetésének érezte, hogy bemutassa az atyát, és akkor nézzünk egy atyaképet egy nagyon jól ismert történetbe. Lukács 15:16-tól egészen a 24-ig, de majd jobbra-balra megállunk. Szóval 15:16-tól. Tékozló fiúról beszélünk, nem titok. Ő pedig szívesen jól lakott volna közeleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta, az én atyámnak hány bérese bővelkedik kenyér, én pedig itt éhen halok. Hát útra megyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, étkeztem az ég ellen, és te vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, amint a béreseid közül egy. Ez a kisebbik fiú, aki egyszer már elkérte az örökséget, el is herdálta, de egy olyan atya képe van, hogy én oda mehetek, és kérhetek tőle. Igaz? Nem azzal foglalkozik, hogy méltó vagyok, hanem azzal úgy sejti, hogy nem. 20. vers. Útra kelve el is ment az apjához, még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, megcsókolta. És akkor a fia elkezdte, hogy így szólt hozzá, atyám, vétkeztem az ég ellen, és tellened, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa azt figyelmen kívül hagyja a szolgáknak. Hozzátok a legszebb ruhát, sarut, hízott borjut, ígyunk, vigadjunk, az az én fiam meghalt, de feltámadt, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Bennem az a kép állt össze, mint amikor már az első világháborúban sajnos volt posta. Szóval amikor a fiú elmegy egy háborúba, és nincs hír róla, és akkor 3 év után egyszer megjelenik a látómezőbe. És ugye a szülő várja, hogy mi van, nem tudom, túlélte, nem, mi történik vele. Szóval valahogy ezt éreztem az atyánál, hogy meglátta, él. A fiú megpróbálja elmagyarázni, hogy mi történt. Egyetlen egy nagy pozitívum van benne, nem tudom, figyeltétek-e. Nem hivatkozik barátokra, szerencsejátékra, nőkre, semmire. Én vétkeztem. Ennyi. Nem magyarázza meg, hogy ez úgy. Nem. Aztán nézzük még mindig a 15, Lukács 15-ben, de a 29-től. Ez ugye a másik fiúnak az apa képe. Lukács 15:29-től. Ő azonban ezt mondta az apjának, látod hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szerettem meg parancsodat, soha nem adtál nekem még egy kecske gidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Mikor pedig megjött ez a te fiad, aki paráznőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjut. Ez az apaki. Nekem nem adtál semmit. Bezzeg, hát nem látod, hogy nem érdemli meg? Ő megkap. ugyanaz az apa. Nem szól arról a történet, hogy másként bánt volna a fiai. Csak a két fiúban más volt az apakép. Szóval itt vagyok, dolgozom, próbálom a legjobbat kihozni magamból, és nekem nem ad semmit. És elgondolkodtam, hogy vajon tudott volna örülni, ha kap egy gecsgegidát, hogy figyelj, holnap nem kell dolgoznod, akkor menjetek bulizni. Tehát nincs megkapálva a szőlőet. Szóval ezt érzem az idősebbik fiúba. És itt jön a döbbenetes kifejezése az atyának, a Lukács 15.31-ben, amikor az fiam, hát mindenem, mindig velem vagy, és mindenem a tied. Azon nyafog, hogy nem kapott egy kecskegidát, de az atya úgy tekint rá, hogy hát tied lesz minden. Az apakép. Lehet, hogy ez a fiú még mindig nem érezte méltónak magát arra, hogy elfogadjon, vagy kapjon bármit is. Na akkor hogy állunk mi az istenképpel? Hol jövök most én ebbe az egész képbe? Hát, ha nem lennék bűnös, akkor biztos meghallgatna, akkor kapnék valamit. De hát, na jó, ne emelgessük a tegnapit. Vagy igaz vagyok Isten előtt? Melyik is van bennem? Soha nem találkoztam még olyan hívővel, nem találkoztam olyan sokkal, hát mindegy. Aki azt mondta volna, hogy neki azért, hogy üdvössége legyen, mit tudom én, mit meg kellett volna tenni. Hát elhittem, hogy Jézus meghalt, értem, az ő vére lemossa a bűneimet, üdvösséget kaptam. Ez így oké, nem? Mondom, elhittem. Róma 5.1. Nagyon érdekes igevers. Mivel megigazolt hit által, békességünk van Istennel. Magyarul, mi által fogsz megigazulni? A jó sok cselekedeteimmel, meg az imádkozásommal. Hit által. Tudod, amikor elkezdesz cselekedni, hogy majd lenyűgözd Istent, hogy én mennyire szent vagyok, akkor a bakot lőttél, mint annak a rendje. Csak hitáltal. Ahogy az üdvösséget hitáltal van, az igaz voltod ugyanúgy hitáltal van. Nincs más megoldás rá. De hát, valamit csak kell csinálnom, nem? Hát milyen az, hogy semmit nem kell csinálnom? Az az igazság, hogy nem olyan régen beszéltük róla, hogy az új szövetség az egy szövetségi viszony. A szövetségi viszonyban a szövetséget kezdeményező mondja a játékszabályokat. És ha a szövetséget kezdeményező azt mondta, hogy hitáltal, ne erőködj. Nem tudod lecserélni tetteiddel a hitet. A hit az elfogadható fizetőeszköz, a tetteid az a saját kedvtelésed. Pedig az ember úgy van gyártva, hogy de azért, hogyha majd kicsit többet imádkozok, ezt csinálok, azt csinálok, akkor majd biztos meghallgat Isten. De tántán még büszke is lesz rám. És hol vagyunk már megint? Szóval csak Jézus Krisztusban hitáltal. Tudod, mit jelent az igaz állapot? Az, hogy úgy állok Isten előtt, mintha az életemben soha nem követtem volna el bűnt. És tényleg. Csak hogy. De hát én emlékszem rá, hogy azért volt az életemben ez az amaz. Jakab 1.17-ben van egy érdekes kijelentés. Jakab 1.17, amikor azt olvassuk, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnanről a világosság atyától szállva, akiben nincs változás, sem fénynek és áldásnak. Ez azért érdekes, mert akkor nem tud felejteni. Ha nincs benne változás, ha mindig állandó, akkor ami megtörtént, az így állandó, és kész. Most akkor, hogy van, akkor most emlékszik a bűneimre, vagy nem emlékszik a bűneimre? Nem emlékszik. De ezt csak úgy tudja megtenni, hogy ő úgy dönt, hogy nem fogok foglalkozni vele. Nem azért, mert nincs. Úgy dönt, hogy nem foglalkozom vele. Ézsaiás 43:25 nagyon szépen leírja. Nagyon-nagyon-nagyon szép ez az igen. Az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre nem emlékszem többet. Nem a teim. Szóval értitek? Nem azért, amit te csinálsz. Önmagáért. Önmagáért. És ha egyszer így dönt, hogy önmagáért eltörli a vétkeimet, nincs, ami megváltoztatná mindezt. Hát nincs hatalom, amelyik Isten fölött lenne. A zsidók 10:17, csak hogy új szövetségi citátum is legyen, bűneikről és gonoszságaikról többé nem emlékezem. Ettől függetlenül, mielőtt félrecsúszna a gondolkodásunk, teljesen normális az, hogy minden ember úgy gondolkodik, hogy a bűn az büntetést érdemel. És Isten is így gondolkodik. Ezzel nincs is gond. Csak a 2 Korintus 5:21-et meg kellene tanulnunk kívülről. Ugyanis, mert azt, aki nem ismer bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Nem olyan régen kikerestük azt, hogy Jézus mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt. Nem tett bűnt, se gondolatba, se tettbe, sehogy. És bűnné lett. Hát hogyan? Hát úgy, hogy az atya ráhelyezte az összes bűnt. Na most, ha az atya Jézusra rá tudja tenni az összes bűnt, akkor Jézus igazságát ne tudná ránk tenni? Ugyanezzel a módszerrel? Ami független az elkövetett tettektől. Jézusnál is független volt, nem azért lett bűnné, mert valaha is egyetlen egy bűnt elkövetett. Akit érdekel ez a téma, Róma 6 elég alaposan tárgyalja, nem fogunk most idézni belőle. Egy lelkipásztortól hallottam, hogy azt mondta, hogy ha egy bűnös embert föl akarsz bosszantani, akkor hirdesd neki a törvényt. Ezt nem szabad, ezt nem szabad, ezt nem szabad, ezt nem szabad. De ha egy hívőt akarsz fölbosszantani, hirdesd neki a kegyelmet. Ezt se te érted, ezt is Jézus tette, ezt is Jézus tette, ezt is Jézus tette, ezt is Jézus tette. No, nem akarunk bántani semmit. Róma 6 arról is beszél, hogy ez persze nem azt jelenti, hogy bűnt követek el, hát szó nincs róla. De, ha az igaz tettek alapján igaz lehetnék Isten előtt, akkor Jézusnak nem kellett volna meghalni. Akkor csak kellő mennyiségű, ideig tartó igaz tetteket kéne letennem az asztalra, és mehetnék a mennybe. Csak tudjuk, hogy ez így nem működik. Pedig ebben van logika, nem? Ebből azonban van egy következtetés, nevezetesen. De ha nem fogadom el hitáltal azt, hogy megigazultam, akkor meghazudolom a keresztet. Hát azért pedig így van. Mert ha azt gondolom, hogy a tetteim, mert kivívom Isten ámulatát, akkor a keresztet megtagadom. Nem mindegy, hogy milyen az Isten képünk. Nagyon nem mindegy. Csak egy néhány példát. Bibliai lesz mindegyik. Előtte, évtizedekkel ezelőtt Szabolcson Skataglint testvértől hallottam a következő nagyon jó pofa mondatot. Szóval, hogyha 1 liter ásványvízbe teszel 2% fekáliát, arra hiába mondod, hogy az ásványvíz nagy részt. Az az egész. Emberként sajnos Nagyjából jó az Isten képünk, csak hagyunk benne egy kicsit. És nem veszük észre, hogy az egészet tönkretettük. És néha, néha, pusztán azért, mert elfelejtünk gondolkodni. Ádám és Éva kertbe, ha Isten megtiltotta nekik, hogy legyenek a fáról, nem? Hát akkor ez egy tiltó Isten. De ha megnéznénk az előtte lévő fejezetet, ott azt mondja, hogy megparancsolom neked, hogy a kertbe lévő összes gyümölcsfáról egyél, kivéve azt az egyet. Most akkor tiltott? Vagy jót akart az embernek? Jót akart az embernek. De hát utána meg kihűzte őket az Édenből, nem? De igen. Megbüntette vele az embert? Vagy nagyon nagy kegyelmet gyakorolt, hogy nehogy vélet legyen egyen az élet fájáról bűnös állapotba, mert akkor rákosan kéne eltölteni az egész örökké valóságot. Büntette őket, hogy kihűzte? Jót tett velük. Na de azért az özönvíz, azért az mégiscsak büntetés volt. Hát, ugye mindannyian tudjuk, hogy az özönvíz előtt a bűn az olyan fokora hágott, amit lehet, hogy ma még nem értünk el, pedig azért mi se panaszkodhatunk. Nevezetesen a démoni lényekkel való kapcsolatra illetően Isten egy maroknyi embert, aki még nem volt fertőzve, megment, hogy tovább tudja vinni azt a vonalatot, amit megígérti az Édenkertbe, hogy az asszony magva letapossa az ördög fejét. Kellett hozzá olyan ember, aki nincs megfertőztetve. Az összes többi már megvolt. Na de hát azért ott van Izrael. Na itt álljunk meg. Szóval Izrael az egy másik szövetségi viszony volt. Az a szövetség arról szólt, megcsinálod, oké, nem csinálod, szövetségi kötelességem az, hogy megbüntesselek. Így mentünk bele a szövetségbe. Nem gyakorolhatott kegyelmet Isten az ószövetség alatt, han vétkezett a nép. Összegyűjthette, tolhatta bármit, de nem gyak szövetséget szegett volna, de hát ő ilyet nem tud. Az új szövetség ellenben nem cselekedeteken alapuló szövetség. Tudjátok, hogy szól az új szövetség indítása? Róma 5:10. Mert ha akkor, amikor az ellenségei voltunk, megbékéltetett minket Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Nyelvészkedjünk. Nem Isten volt az ember ellensége. Az ember volt Isten ellensége. És mindvégig az ember volt az, aki Isten ellen lázott. Soha nem Isten haragudott az emberre. Na és akkor egy kedvenc igevers, Róma 8:28, néhányan biztos tudják fejből. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Szóval nagyon szoktuk használni ezt a mondatot, ha valami úgy beszorít, úgy gond van, és hát első imára Isten nem mentett meg ebből a helyzetből, hát minden javunkra van, igen, hát. Csak hogy, ha minden javamra van, akkor miért akarok menekülni a szituációból? Mert ha valami baj van, rögtön imádkozom, Isten, ments ki ebből. De akkor nem hiszem el ezt az igeverset. Van erre példa a Bibliában? Apcsal 16:37-től a 39-ig. Ez is egy jól ismert történet, Pál és Sílás. Pál azonban így szólt hozzájuk. Megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül és börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk, most pedig titokban akarnak elküldeni minket? Azt nem. Jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. A törvényszolgák jelentették ezt a dolgot az előjáróknak, amikre ezek ezt meghallották, hogy rómaiakról van szó, megijedtek, elmentek. bocsánatot kértek tőlük, majd kivezették őket, és kérték, hogy távozzanak a városból. Szoktatok gondolkodni? Hát miért nem akkor hivatkozott el Pál, amikor elkapták őket? Hát megúszhatták volna az egészet. Nem. Hát nem a börtönbe lettek római polgárok. De ha megusszák, akkor a börtönőr lehet, hogy nem tér meg. És az összes többi rab nem találkozik két olyan őrült hívővel, aki képesek kalodába zárva Isten dicsőíteni folyamatosan, mikor ugyanúgy szenvednek, vagy jobban, mint mi. Szóval Isten jó. Hogy mi látom? János 3.16, mindenki tudja fejből, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem tudom, mikor tetted fel utoljára magadnak azt a kérdést, hogy mit lennél hajlandó beáldozni Istenért ebbe a pillanatba? Teljes vagyonodat? Felét? Negyedét? Egy fia, és őt adja oda. Ha ez nem a szeretetről beszél, akkor mi? És amikor elküldi, a 17. vers, a János 3.17, mert Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Nem azért küldte, hogy az orrod alá dörgölje, hogy milyen bűnöket követtél el. Azért, hogy magára vegye őket, és fölvigye a Golgotai keresztre. Nem az volt a cél, hogy mutogassa, hogy te ilyen vagy, meg olyan vagy, meg amolyan vagy. Hogy üdvözüljön általa. Szóval Isten jó Isten. De ha a szívemben lévő kép, mert nem ez sugároz, hogy Isten jó. Annyi helyzetet fogok félreérteni, hogy az elképzelhetetlen. Csak abban a pillanatban, ha félreértem a helyzetet, és másképp fogalmazódik meg az agyamba, azzal elkezdem fölülírni a szívemet, és romlik tovább a helyzet. Isten jó. És Aggeusban van az a zigerész, nem kerestem ki, hogy kivész a juha zakolból, nézzész, nincs se szőlő, se semmi. Én mégis vigadozok az én Istenemnek. Meg kéne egyszer vitatkozni magunkkal, egymás között mondva, hogy mi kell ahhoz nekem, hogy boldog legyek Istenben. És amikor megvan a listám, akkor meg kéne nézni, és tényleg kell ez ahhoz, hogy boldog legyek? Ha azt mondom, hogy Jézus minden mindenekben, akkor igazából a semmi közötte ugyanúgy tudom őt dicsőíteni, magasztalni, mint amikor mindenem van. Ha jó az Isten képem, és hiszek a Bibliának. A ma délelőtt csak arról szólt, hogy egy kicsit másként nézzük a hétköznapi dolgainkat, amelyek körülvesznek. A végszó pedig ugyanaz, amivel kezdtem, hogy Isten jó. Amen.